Hallgassátok meg Isten igéjét a 108. Zsoltárból, a 108. Zsoltár mind a 14 versét olvasom. Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesem. Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, Zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Isten így szólt szentélyében, örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyét. Enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám. Móáb pedig mosdómedencém. Edomra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Ki visz el az erős városba, ki vezet engem Edomba? Csak te, Istenünk, noha elvetettél minket, te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Ellenségeinket ő tapossa el. Ha az elmúlt napokban a kezünkbe vettünk írott sajtót, vagy akár internetes hírportálon nézelőttünk, mindenhol főcímekben találkozunk azzal a szóval, hogy becsengettek. Még nyilván nem csengettek be, csak majd holnap fognak, de elkezdődik az iskola is. Az új tanév kezdetével nagyon sok család élete más kerékvágásba kerül. Azokat is érinti ez egyébként, akiknek nincs iskoláskorú gyermeke, hiszen az óvoda is elkezdődik, illetve az egész élet, a mindennapi életen érezhető ez a változás. Más a forgalom, sokkal többen vannak az utakon, más a hivatalok működése, minden más abban az időszakban, amikor működik az iskola, működnek az oktatási intézmények. Többféle reakciónk lehet erre, lehet, hogy valaki már alig várta ezt az időszakot, hiszen visszáll az a normális rend, amiben az év 10 hónapja telik, visszáll az a rendszer, amiben az ember az életét talán egy kicsit nyugodtabban, bár nyilván terheltebben éli. És lehet, hogy valaki nagyon nem szereti ezt, valakinek újra a monoton hétköznapok kezdetét jelenti, a nyárnak, a szabadságnak a végét, újra olyan keretek közé kell szorulni, amit nem szeretünk. Érdekes, hogy ezzel párhuzamosan, ezzel egy időben a gyülekezeti életünkben is van ilyenkor egy kezdés. Nem csak január 1-én kezdünk egy új évet, hanem ilyenkor is vannak programjaink, amik elkezdődnek. Beindult a gyermekszolgálat, aminek tanúi lehettünk ennek az indulásnak. Ilyenkor indul az ifjúsági szolgálat is, múlt pénteken volt az első ifi, kisifi, és a hitoktatói szolgálat is elindul majd az iskolákban, az iskola kezdéssel együtt. Az egyik legfontosabb kérdés, ami ilyenkor felmerül az emberekben, a családokban, hogy készen vagyunk erre a kezdésre. Elvettünk-e mindent, ami szükséges? Készen állunk-e arra, hogy újra beálljunk ebbe a rendbe? Felkészültünk-e mind arra a teherre, mind arra a dologra, amivel ez az egész jár nekünk? Természetesen nem csak fizikai készültségről van szó, hanem lelki felkészülésről is, működésről is. Erre a kérdésre többféle válasz adható. Van, aki rögtön rávágja, hogy igen, mindent megtettünk, minden megvan, minden rendben van. Más pedig lehet, pont a másik végletet mondja, hogy hát szét vagyunk csúszva, sehol semmi, még az iskolatáskát se találjuk tavalyról. Mi az a dolog, amire ilyenkor Isten hívhat bennünket? Hogyan szólíthat meg ezen a helyzeten keresztül bennünket? Az a Zsoltár, amit felolvastam, egy kicsit talán ebben a helyzetben is a segítségünkre lehet. A felolvasott ige, mint már említettem, Zsoltár. A Bibliának azon része, ami az ember, az egyén legegyszerűbb és legtisztább közeledését írja le az Isten felé. Az ember világosan és egyszerűen elmondja Istennek, amit róla tapasztal, amit róla hisz. Elmondja azt, amit érez, azt, amiben látja magát. Kér tőle segítséget. Válaszol neki a hívásra. A Zsoltár tisztán és egyszerűen közeledés, nyitás az Isten felé. A ma felolvasott Zsoltárban, a 108. Zsoltárban közeledésnek 4 lépését találhatjuk. Ezen menjünk most együtt végig. A Zsoltár nyitányában először is azt olvashatjuk, hogy az Istenhez való közeledés az egyfajta készség. Nem abban az értelemben, mint készség szó, hanem készen lenni. Az Istenhez való közeledés tehát készen vagyok valamire. Ezzel a szóval kezdődik a Zsoltár, kész. Kész az én szívem. Készen állok. Valami elvégződött bennem. Valamilyen úton el fogok tudni indulni, mert rendben vagyok. Tetre készen állok. Várom valamilyen dolognak a megtörténését. Nagyon tudatos és odaszánt állapot ez. Nem tudjuk, hogy a Zsoltár írójának milyen útja vezetett idáig. Csak ezt olvassuk. Kész vagyok. Most már készen vagyok valamire. És hogy mi az, amire készen áll, azt a Zsoltár első verseiben olvassuk. A Zsoltár író készsége egy olyan folyamatnak a kiinduló pontja, ami jóval-jóval túlmutat önmagán. A Zsoltár író készségéből fakadóan rendkívüli változások következnek be az ő környezetében, sőt, az egész világon is, ahogy olvassuk. A Zsoltár író szíve kész, hogy Isten dicsérje, és ő így fogalmaz, kész az én szívem arra, hogy dicsérelek Istenem, hadd ébresszem fel a hajnalt. A Zsoltár író ebben a képben, gyönyörű képben fogalmazza meg, mit jelent az, amikor Istent elkezdi dicsérni. Ébred a természet, és ébrednek a hangszerek is. Megszólítja a hangszereket, ébredj lant, ébredj hárfa. Megszólal a Zsoltár, megszólal az ének, és a dicséret elkezd terjedni. Terjed az ének, a zene, és az ember már szinte hallja a kórusokat, a harmóniákat, amiben Isten dicséri, és ebbe a dicsőítésben minél többen becsatlakoznak. Sok a mozgás, sok a cselekvés ebben az első pár sorban. Megmozdul az egész világ, és dicséri Istent, mert Isten méltó rá. Ez az éneknek a tartalma, Uram, szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Ez az áradat, amit így nevezhetünk, egy globális hajnal, csodálatosan terjed el a világon. A világosság megérkezik mindenhova a Földön. Isten univerzális ereje és hatalma mindenki számára nyilvánvalóvá lesz. Nyilván van ennek a képnek egy nagyon egyszerű, valóságos tartalma, meg helyzet, el tudjuk képzelni, mikor valaki elkezd Isten dicsérni, és ezt milyen erővel, meg lelkesedéssel teszi, és hogy próbál bevonni másokat, és nyilván van egy jóval túlmutató üzenete is ennek. Minden esetre gyönyörű, és tényleg szinte elképzeljük, milyen csodálatos, amikor az egész teremtett mindenség bekapcsolódik Isten dicséretébe. És lehet, hogy mikor ezt olvassuk, és ezt a nagy készséget, és ezt a nagy erőt, és ezt a nagy hatást, amit kivált ennek az embernek az éneke, akkor elkezdjük egy kicsit rosszul érezni magunkat. És arra döbbenünk rá, hogy mennyire nem vagyunk mi sokszor készen. Mennyire távol van tőlünk ez az állapot. Akár az, hogy másokra hatással legyen az életünk vagy a hitünk, vagy akár csak ez, hogy ki tudjuk mondani szívből ezt a mondatot, Uram, készen vagyok, itt vagyok, szeretnélek téged dicsérni, örömmel, odaszánom magamat, tegyél velem azt, amit szeretnél. Lehet, hogy olykor így érezzük magunkat, de azt gondolom, hogy talán többször van az, amikor egyáltalán nem érezzük magunkat késznek semmire. Lehet, hogy így vagyunk a feladatainkkal, ha csak az életünkre nézünk, hogy olyan ritkán tudjuk azt mondani, hogy valami kész, valaminek úgy tudok nekiállni, valamit úgy tudok elkezdeni, hogy arra igazán felkészültem. Egy olyan élethelyzet, ami előttem áll, annak úgy megyek neki, hogy igen, minden rendben van, és mindennel rendelkezem, amire szükségem van ehhez. Sokkal inkább életérzésünk része a túlterheltség. Az, hogy futunk a feladataink után, nem találjuk magunkat, nem tudunk sohasem igazán készen lenni, és ez igaz a feladatok előtt, az elején és a végén is. Hiszen ha így indulunk bele, akkor végül is azt érezzük, hogy valami kimaradt, valami nem készült el, valami hiányzik, valami elmaradt. Lehet, hogy valaki azért van így, mert annyira idealista módon gondolkozik, mindig tökéletes akar lenni, és ezért nem tudja kimondani sohasem, hogy kész vagyok. Se az elején, se a végén. És ezért nehéz kimondani azt is, hogy elég, hogy bármi elég, eleget tettem, eleget kaptam. Ez az állapot, hogy kész vagyok, és az, hogy elégedett vagyok, ez egymással nagyon szorosan összefügg. Mit kezdjünk hát ezzel a Zsoltárral, főleg itt az elejével, hogyha nehezen tudjuk ehhez magunkat azonosítani, és nehezen tudunk kapcsolódni, és mit tegyünk az életünkben, hogyha azt érezzük, hogy nem vagyunk készen és hogyha újra és újra ezzel találjuk magunkat szembe. Egyrészt azt gondolom, hogy az, hogy ki tudjam mondani, hogy valamire kész vagyok, hogy valamire odaszánom magamat, hogy valamit teljes szívvel elkezdek, az elsősorban nem annak a függvénye, hogy hogy érzem magamat. Az elsősorban nem annak a függvénye, hogy én mit gondolok magamról, esetleg mások mit gondolnak rólam. Hanem ez az események egy pontján az embernek egy tudatos döntése és egy tudatos megvallása lehet. Így fogalmaznám meg, Uram, készen állok úgy, ahogy vagyok. Eddig jutottam, ezt tudtam eddig megtenni. És így vagyok készen, akár arra, hogy szolgáljak neked, akár arra, hogy egy új élethelyzetet, vagy egy új életszakaszt kezdjek el. Nagyon fontos eljutni erre a pontra, hogy ne az érzéseim, vagy az elvárásaim határozzák meg azt, hogy mikor vagyok készen, hanem ki tudjuk mondani Isten felé azt, kész vagyok most úgy, ahogy vagyok. Szeretnék elindulni, Uram, egy úton. Mert ahhoz, hogy igazán el tudj indulni egy úton, és ahhoz, hogy azt Isten segítségével tud végigjárni, ahhoz szükség van arra, hogy kimondd ezt a készséget Isten felé. Mert ez az Istenhez való közeledésnek az első lépése. Ha mindig azt mondod, hogy Uram, nem vagyok készen, nem vagyok alkalmas, nem vagyok elég jó, majd legközelebb, Uram, majd holnap, Uram, csak még ezt meg ezt elrendezem, és majd akkor soha nem fogsz elindulni. De ha ki tudod mondani ezt, kész vagyok, úgy, ahogy vagyok, akkor meg tudod tenni az első lépést. És ez nem hazugság, nem arra hív Isten, hogy ó, mondd azt, hogy készen vagy, mikor nem vagy készen, hanem egy őszintesség, egy nyitás ő felé. A másik, amit meg kell értenünk ezzel a kész kezdetű mondattal kapcsolatban, a Zsoltár felirata. Azt olvassuk a Zsoltár feliratában, imádság háborús időben. Ha az ember veszélybe van, és mondjuk háborús időben van, talán könnyebben mondja azt, hogy kész vagyok, Uram, dicséri téged, és segítségül hívni téged, mert látja a szükséget. A bajban az embernek nincs ideje problémázni, meg vizsgálgatni magát, hogy mennyire van készen, és mennyire nincs. És sokszor talán a bajban döbbenünk rá, hogy igen, a szép időkben, a jó időkben is lehettünk volna készebbek, nyitottabbak az Isten felé. Amikor az embernek túl jó a dolga, akkor van ideje ilyeneken gondolkodni, és ilyenekkel problémázni, hogy mennyire van kész, és mennyire nincs, mennyire van az Istennel közeli kapcsolatban, és mennyire nincs. Háborús időben az ember talán könnyebben kezd bele egy ilyen dicséretbe, és könnyebben közelít az Isten felé. Az Istenhez való közeledésnek a második lépése, ami ennek az összefüggésnek, ennek a háborús idő összefüggésének az értelmében sokkal jobban érthető, az, hogy a Zsoltár írója segítséget kér az Istentől. Miután dicséri őt, és miután ezekkel a gyönyörű képekkel írja le, hogy mennyit jelent neki az, hogy Isten magasztalhatja, azután segítséget kér tőle. Az Istenhez való közeledésnek egy nagyon fontos lépése az, hogy beismerjem azt, hogy Istenre vagyok teljes mértékben rászorulva. Az ő segítsége nélkül elvesztem. Az ő segítsége nélkül, és ez nem csak egy ilyen frázis, hogy segíts meg Istenem, hanem tényleg átérzem, elhiszem és kifejezem, hogy Uram, nélküled elveszett vagyok. Miközben Isten dicséri a Zsoltár írója, nem felejti el a realitást, azt, ami őt körülveszi, hogy Isten segítségére szorul. Hogy mindaz a helyzet, ami őt körülveszi, abból menekülés egyedül az Isten kegyelméből van. Mennyire tudatos, azt, ahogy a Zsoltár erejét látjuk, azt látjuk, mint a kicsit ellene szakadva a valóságtól. Ebből a versből kiderül, mennyire közeli kapcsolatban van a valósággal. Mennyire látja, hogy Isten segítsége nélkül ő semmi. Könnyű ezt kimondani, és könnyű főleg keresztény emberként azt mondani, persze rászorulok Isten segítségére, meg a kegyelemre, enélkül nem érek semmit. De mennyire nehéz ezt igazán mélyen beismerni és bevallani. Akár testvéreknek, másoknak, de Istennek is. Hogy Uram, menthetetlenül rád vagyok szorulva. Mert nyilván nehezen tud az ember segítséget kérni, és nehezen tudja elengedni az irányítást a kezéből. Ugyanakkor nagyon nehéz olyan embernek segíteni, aki tényleg nem kér segítséget, és nem fejezi ki ezt. Ez így van az ember és ember közötti szinten is, de az Istennel kapcsolatban is. Többször voltam olyan élethelyzetben, én magam is, mikor győzködtem elsősorban magamat, meg másokat is, hogy jól vagyok, nincs szükségem segítségre, meg tudom oldani, kézben tartom a dolgokat, semmi baj nincsen. Mások kevésbé hitték el, mint én egy ideig. És akkor történt változás, és akkor történt gyógyulás az életemben, mikor el tudtam mondani őszintén Istennek már összetörve, hogy Uram, rászorulok a segítségedre. És itt nem arról van szó, hogy most én oldom meg, vagy ő oldja meg az életemet, hanem hogy egyáltalán megoldódik-e, vagy sem. Rászorulok Isten segítségére. Innentől lehet csak menekülés. Na de miért kér segítséget a Zsoltár írója? Mert ez eddig megint egy kicsit általános még. Persze, mindenhez segítségre van szükségünk az életünkben. De miért kéri Isten segítségét itt és most a Zsoltár írója? A 108. író, Zsoltár írója az elveszett dávidi királyság romjai felett sír. Nem tudni pontosan egészen, hogy mikor keletkezett ez a Zsoltár, de az biztos, hogy már abban az időben, mikor az ország egy részét elfoglalták az idegen seregek, és korábban izraeli területek idegen kézben voltak. Dávidnak a királysága már nincsen sehol. Az ország jó része elveszett, és a megmaradó része is veszélyben van. Honnan jöhet ilyenkor a segítség? Egyedül Istentől. Lehet-e engedni ilyenkor a végső elkeseredésnek? Lehet-e azt mondani, hogy már úgyis minden mindegy? A Zsoltár írója nem ezt az utat választja, hanem kiállt, és azt mondja, Uram, segíts meg! Egyedül tőled jöhet a segítség. Elgondolkodhatott az, hogy van egy olyan pontja a bajnak is, a nyomorúságnak, vagy a krízisnek, amikor az ember már nehezen kér segítséget, mert azt mondja, hogy ebből már nem lesz semmi. Már akkora a baj, vagy olyan reménytelen a helyzet körülötted, hogy azt mondod, hogy ezért már nem érdemes imádkozni. Nem tudom, hogy voltak-e, vagy vannak-e az életedben ilyen elveszettnek hitt dolgok. Ha a konkrét történelmi helyzetre nézek, gondolhatta volna ezt a Zsoltár írója is, az ország nagy része oda lett, sokkal erősebb ellenségeink vannak, minek imádkozni? Minek kérni Isten segítségét, hiszen úgyis már elveszett ez a dolog. Lehet, hogy így vagy élethelyzetekkel, emberekkel, akár szolgálattal, amiben benne vagy, hogy ez már túl sokat sérült ez a dolog. Ezt már nem lehet helyreállítani. És csak azt tudom mondani, hogy Istennél nincsen késő, és nincsen olyan elveszett helyzet, amiben ne lehetne őt segítségül hívni. Közeledj Isten felé, és hívd őt segítségül. Akkor is, ha neked ez könnyű, akkor is, ha most nem látod egy ilyen elveszett helyzetnek az életedet, vagy az előtted álló életszakaszt. De hívd akkor is segítségül, amikor látszólag annak semmi értelme nincsen. Hívd segítségül őt hitből, mert arra tanít téged, hogy tanulj meg kérni tőle. A csodálatos, hogy az Istennel való kapcsolatnak és a közeledésnek itt nem ér véget. Azt gondolom, hogy többen próbálják Isten segítségül hívni meg imádkozni hozzá, és sokaknak nagy problémája az, hogy Isten nem válaszol. Várják, hogy feleljen, de nem válaszol nekik. Hívják őt, imádkoznak, de nem érzik, hogy Isten meghallgatná őket. A Zsoltárban azt olvastuk, és ez az Istenhez való közeledés harmadik lépése, hogy Isten párbeszédbe lép az emberrel. Nem arról van csak szó, hogy én mondom a magamét az Istennek. Ő meg legjobb esetben is meghallgat csak, hanem válaszol, és elindul egy dialógus. Miről szól ez a különös párbeszéd? A 8-tól a 10. versekig olvashatunk erről a Zsoltárról. A párbeszédben Isten elkezd a Zsoltár írójával beszélni arról, hogy ő neki történelmet átformáló ereje van. Beszél Isten az ő hatalmáról. Dávid királysága romokban hever, és ebben a helyzetben Isten arról beszél, hogy ő fogja újra osztani a területeket. Azok a területek, amik most az ellenség kezében vannak, vissza fognak kerülni az ő népéhez. Milyen helyekről olvasunk? Azt mondja az Úr, hogy övé az ő hatalma alatt áll, tehát annak adja, akinek akarja, Sikemet és Szukkótot. Ezek voltak Jákob első települései, amik Izrael országának hajnalán az ő birtokába kerültek. Az övéd Gileád és Manassé, ez a korábbi királyságnak a keleti és a nyugati határát jelentette. Az ő sisakja Efraim, Júda pedig a kormánypálcája, azaz Istennek van hatalma egy erős, tudatosan irányított birodalmat létrehozni és adni az ő népének. De itt nem áll meg, hanem felsorolja a nép ellenségeit is. Moab a mosdómedencém, Edomra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Olyan képek ezek, amiben az van, hogy Isten, mint egy győztes hadvezér, visszafoglalja az országot, sőt, még új területeket is ad az övéinek. Ez Isten válasza a segítségül hívásra. Isten a segítség ígéretével válaszol arra, amikor őt segítségül hívják. És könnyen rámondhatnánk azt, persze, ezek egy álmodozó, zsoltárírő reményei és fantáziái. Mi a garancia arra, hogy ez így lesz? Nos, a garancia annál van, aki ezt a kijelentést adja. És a történelem arról beszél, hogy Isten, amit megtesz, amit megígér, azt megteszi, és amit még nem tett meg, azt hiszük, hogy majd megfogja. És attól, hogy mi nem látjuk, vagy eddig még nem láttuk, az nem azt jelenti, hogy ő neki nincsen hatalma azt megtenni. Azt mondta, mennyire fontos a készség. Az ember legyen kész. De ennél is fontosabb, hogy Isten már előbb kész segíteni. Az Isten részéről a segítség már előbb eldőlt, mint hogy az ember segítséget kért volna tőle. Ne abból indul hát ki, hogy te hogy állsz egy helyzettel, te mennyire tekintesz elveszettnek egy ügyet, hanem arra tekints, hogy Istennek van kegyelme számodra, minden helyzetre, az életedre, és mindenre, ami csak előtted van. A párbeszédnek a következő lépésében a zsoltár író is válaszol újra Istennek, és további segítséget kér tőle, hogy eljusson Edomba. Edom volt az az egyik hely, ahová itt ezeknél a harcoknál a nép egy része menekült. Edom volt a biztonságot nyújtó hely. Isten biztonságba vezeti az övéit, és megadja nekik, hogy azt a biztonságot megtapasztalják, ami csak nála van, és csak tőle jön. Van ugyanakkor ennek a párbeszédnek a végén egy megdöbbentő kijelentése, egy megdöbbentő szókapcsolat, amit használ a zsoltár írója. Azt mondja, Uram, noha elvetettél minket, és nem jársz seregeinkkel. Mikor ezt olvasom, azt érzem, hogy micsoda őszintesség, és még ez is belefér az Istennel való kommunikációba. Még azt is elmondhatom neki, hogy segítségül hívlak, Uram, hiszem, hogy te cselekszel, de most azt érzem, hogy te nem vagy velünk. Hogy fér ez a kettő össze? Hát úgy, hogy miközben hiszünk, és miközben hittel hívjuk Isten segítségül, és hiszünk az ígéreteiben, szabadok vagyunk arra, hogy a vele való kommunikációban elmondjuk neki azt, amiben vagyunk. Értitek ezt? Nem az határoz meg minket, és nem az uralkodik el rajtunk, hogy hogy érezzük magunkat, vagy mit látunk magunkról. De azért ezt elmondhatjuk Istennek, és oda mehetünk ezzel hozzá. A hitünk győz, de Istent érdekli az, hogy mi hogy éljük meg az életünk helyzeteit. Micsoda őszintesség, és az van bennem, bárcsak mindig tudnék ilyen őszintén kommunikálni Istennel. Hiszem, Uram, hogy igazak az ígéreteid, de most még ebben nem látok semmit. Vagy legalábbis azt érzem, hogy nem mindig jársz velünk, meg lehet, hogy mi se járunk mindig veled. Minden esetre mindez annak a reménységének a kontextusában hangzik el, hogy nincs más út, csak az isteni segítség. Megvallja a zsoltár írója, nincs emberi segítség. Az emberi segítség semmit sem ér. Mi az utolsó lépés az Istenhez való közeledésben? Azt mondjuk, hogy készek vagyunk Isten felé közeledni. Azt mondjuk neki, hogy segítségére van szükségünk, ő válaszol velünk, nekünk, párbeszédbe vagyunk vele. Hova vezet ez az egész? Azt gondolom végül, hogy a 108. Zsoltár tanít bennünket arra, nem elég Isten közelébe vágyakozni, nem elég eljutni oda, nem elég belátni azt, hogy nála van a segítség, hanem az Isten közelében kell maradni. És erről beszél az utolsó 14. vers. Egy olyan igevers ez, amit kiírhatnánk a szobánk falára, vagy oda tehetnénk az íróasztalunk fölé. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el. Miért fontos ez? Az ember azt gondolja, hogy a hitét, meg azt, ahogy érzi magát, meg azt, ahogy Istennel van, az határozza meg, hogy ő mit dönt, és mit gondol ő erről. Az ifi hétvégén volt egy olyan pont, mikor nyomatékosan elmondtuk ezt a fiataloknak, és többször visszatért ez a gondolat, hogy sokkal fontosabb az, amit Isten döntött rólunk, mint az, hogy mi mit döntünk róla. Isten döntött rólunk akkor, mielőtt mi megszülettünk volna, Jézus Krisztust, az ő fiát adta értünk, és sokkal fontosabb az, hogy ő mit gondol rólunk. Isten már döntött rólunk, és döntött arról, hogy hogy tekint ránk, és hogyan segít meg bennünket. Mi vigasztalhat bennünket? Mi tarthat az Isten közelében? Az, hogy újra és újra elhiszem ezt. Isten már döntött rólam. Ő szeretné, hogy vele legyek. Ő szeretné, hogy az életem áldott legyen. Ő szeretne megtartani. Ezért nem kell félni attól, hogy meddig tart a lendület, akár egy ilyen évkezdés elején. Meddig tart a lelkesedés, meddig tart az erő. Mikor fognak győzni a csüggedésnek az erői? Mikor lesznek nagyobbak a hullámok? Ugyan őrizhetem meg az utat, amin járok? Azt kell, hogy mondjam, Isten gondoskodott erről. És az ő megelőző döntése és szeretete az, ami megtart. És ami ehhez a hitvalláshoz vezet bennünket. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Ellenségeinket ő tapossa el. Lehet, hogy ez a hitvallás sokat fog jelenteni majd az előttetek álló hetekben, hónapokban, ebben a tanévben, ami előttünk van. Én azt kívánom, hogy vigyük el magunkkal ezt, és legyen tényleg a hitünknek a része, és vegyük ezt komolyan. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Lehet, hogy egy pár hónap vagy egy év az egész életed fényében nem tűnik olyan jelentősnek, nem tűnik olyan soknak. Mi történhet ez alatt az idő alatt? Én azt gondolom, hogy nagyon is fontos dolgok történhetnek. Tedd meg azokat a lépéseket és közeledéseket, amik Isten felé vezetnek téged. Mert nagyon fontos, hogy vele járj és vele hoz döntéseket. Így indulj el ma is, így indulj minden új élethelyzetbe. Az Úr erős harcos és harcol érted. Lehet, hogy nem vagy egy olyan nagy történelmi katasztrófa kellős közepén, mint a Zsoltár írója. De mégis azt ígéri neked Isten, hogy ő veled van. Arra az őszinte kommunikációra hív, amiről itt olvastunk a Zsoltárban. És hisszük és valljuk, hogy Isten velünk és közöttünk is hatalmas dolgokat tesz. Hisszük, hogy megáldja a gyermekeinket, a gyerekszolgálatot és a gyülekezet összes szolgálatát. Hiszünk, hogy megáldja az építkezésünket fizikailag és lelkileg is. Hiszük, hogy gyarapítani fog minket. Hiszük, hogy megáld bennünket. Erre hívlak titeket, és ezért fogunk majd imádkozni is, hogy így induljunk ennek az előttünk álló időszaknak. Ne felejtsük el segítségül hívni Istent, és nyitottnak lenni arra a párbeszédre, amire velünk készül. És maradjunk meg ebben a hitvallásban. Isten segítségével viszünk véghez hatalmas dolgokat. Ámen. Segítségül hívunk téged, Urunk, és megvalljuk, hogy szükségünk van a te kegyelmedre. Szükségünk van arra, hogy tudjunk változni, de arra is, hogy mindennapi életünket tudjuk élni. Jó döntéseket tudjunk hozni. Szeretni tudjunk egymást, meg tudjuk bocsátani. El tudjuk hordozni azokat a terheket, amiket hordoznunk kell. Szükségünk van a te segítségedre, mert különben elfáradunk, és az erőnknek a végére érünk. Szükségünk van a te segítségedre, Urunk, mert sokszor azt látjuk, hogy túl sok az, amit el kéne hordoznunk. És hozzuk eléd most azokat, Urunk, akik különösen is ezt érzik itt közöttünk, a gyászoló családot, akik gyásznak a terhét hordozzák. Add nekik a te vigasztalásodat és a te kegyelmedet. Hadd tapasztalják meg, Urunk, hogy te tényleg megsegíted őket, és átsegíted őket ezen az élethelyzeten is, hogy nálad van a vigasztalás, nálad van a békesség, a megnyugvás. És könyörgünk, Urunk, hogy áld meg bennünket, mint gyülekezet, akkor, amikor különböző szolgálatokban indul az év, áld meg a szolgálókat, és áld meg azokat is, Urunk, akik bármilyen módon érintettek a szolgálatokban. imádkozunk az iskola kezdésért is, hogy mindazokat a családokat, ahol ez most aktuális, áld meg, és hadd tudjanak békességgel és szeretettel indulni ezekben a napokban. Áld meg, Urunk, azokat közöttünk, akik várakozásban vannak, akik várják a te válaszodat, várják a te cselekvésedet, és szeretnék látni, hogy tényleg hatalmasabb vagy mindennél. Add nekik a hitet, a kitartást és a reménységet. És kérünk, Urunk, hogy te légy a mi pásztorunk, te légy a mi vezetőnk. Megvalljuk, hogy az emberi segítség mit sem ér, de hisszük, hogy a te segítségeddel hatalmas dolgokat viszünk véghez. Könyörgünk, hogy légy így a gyülekezeti közösségünkkel, őrizd meg a mi református népünket és a mi magyar nemzetünket is. Hallgass meg bennünket fiadért, Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, mégképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.